Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott a tőzsde ma itt idehaza?
Egyelőre mérsékelt gyengülés látszik a budapesti értéktőzsdén néhány perccel nyitást követően, de azért ez a hangulat még könnyen változhat. A Bux Index jelenleg 0,4%-os mínuszban van, és a vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek. A távközlési papír minimális 0,1%-os drágulást mutat, így 406 forint 50 filléren áll, közben viszont az OTP 0,2%-kal 13.270 forintra esett vissza. A Richter 0,5%-os mínuszban van, most 8.825 forinton áll, míg a MOL jegyzése 0,3%-kal 2.114 forintra esett.
Milyen piacmozgató híre számíthatok ma?
Alapvetően továbbra is elsősorban a járványhelyzet, illetve a globális pénzpiaci fejlemények mozgathatják az árfolyamokat, és utóbbi szempontjából kulcsfontosságú lehet az, hogy délután lesz a Fed elnökének egy kongresszusi meghallgatása a tengeren túlon. Ugye a múlt heti kamatdöntés után nem sikerült érdemben megfordítani a hangulatot a jegybanknak, a dollár továbbra is erősödik. Kérdés, hogy Jerome Powell mond-e új információkat a múlt héthez képest, próbál erősebb üzenetet küldeni a piac számára.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint esetében szokatlanul nagy kilengéseket látunk ma reggel, gyakorlatilag felalárángatják az árfolyamot, és egyelőre nem tudni, hogy merre fog indulni. A tegnapi jegybanki kamatdöntés után egy picit még erősödött a forint, annak ellenére, hogy a kamatokon nem változtatott a monetáris tanács, és az üzenetek sem voltak igazából erősebbek az eddigieknél. Most 366 forint 50 fillért kell adni egy euróért, ez szinte hajszára megegyezik a tegnap esti árfolyammal, de ma már volt 367 közelében is a jegyzés. A dollár jelenleg 310 forint 15 fillérbe kerül, míg az angol font 424 forint 40 filléren áll, és azért is meglepő a forint teljesítménye, mert ahogy említettem, a dollár tovább erősödik az euróval szemben, lassan 1,18 alatt jár az árfolyam, a régióban pedig a lengyel zloty és a cseh korona is érezhetően gyengül, tegnap is és ma reggel is, éppen ezért meglepő, hogy a forint egyelőre nem gyengül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívta fel a figyelmet az Inforádióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter Andrást Sipos Ildikó kérdezte.
Május 20-a a végső határidő. Ezt a bevallással kapcsolatban akár a által készített tervezeteknek az átnézésére, akár hogyha valaki saját maga szeretné beadni a bevallását, a bevallásnak az elkészítésére és beadására, az adó megfizetésére május 20-ai határidő vonatkozik, és emellett van egy jótékonykodási lehetőség, ez az 1+1%-nak a felajánlása, erre is május 20-ai határidő vonatkozik. Aki ezt lekési, vagy május 20-áig nem dönt, akkor idén már nem is rendelkezett a saját 1+1%-áról. Legegyszerűbben egyébként elektronikusan lehet. Annak a felületén, az ESIA oldalon, hogyha valaki belép ügyfélkapuval vagy e-személyi igazolvánnyal, akkor rögtön a bevallás felületén az első kezdő oldalon látja is a rendelkezésnek a lehetőségét. Itt lehet eldönteni, hogy civil szervezetnek, melyik vallási közösségnek, vagy mondjuk a Nemzeti Tehetségprogramnak szeretné valaki felajánlani adójának 1+1%-át. A keresőkbe csak be kell írni egy-két szó, valaki nem tudja mondjuk az alapítványnak vagy egyesületnek a teljes nevét, csak abból egy szót, már a mi rendszerünk ki is dobja azokat az egyesületeket, alapítványokat, amelyeknek a nevében megtalálható a keresett szó, és így sokkal könnyebb kiválasztunk már a szűkített listából a kedvencünket, ha mondhatom így. Onnantól kezdve egy-két kattintás, amely már is lehet hozzánk. Van egy másik lehetőség, még a papíros megoldás, aki a hagyományos módszert szereti, annak csak ki kell tölteni a papíron a technikai számot, az adóazonosító jelet, és utána május 20-áig kell bejuttatni a NAV-hoz, akár postán, akár személyesen.
Jellemzően kiknek adják az 1+1%-ukat az állampolgárok?
Nagyjából minden évben hasonló a trend, igazából a gyermekek fejlődéséért, gyógyításával foglalkozó egyesületeknek, alapítványoknak, illetve állatmenhelyeknek mennek a felajánlott összegek.
Kis Péter Andrást, a NAV szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Hecker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A BKV béremeléséről, pontosabban az elmaradó béremelésről írtál. Mit tudtál meg?
Tegnap volt a BKV-nak igazgatósági ülése, ahol elfogadták a 2021-es üzleti tervet, és ezt úgy fogadták el, hogy ebben nincsen az idei évre béremelés hozzárendelve, nincsen ilyen forrás nevesítve az üzleti tervben. Ez azért problémás, mert néhány nappal ezelőtt a tömegközlekedési dolgozó szakszervezetek bejelentették a kollektív munkaügyi vitát. Ez azt jelenti, hogy akár egy héten belül is egy ideiglenes két órás sztrájk már kezdeményezhető, és hét nap után pedig konkrétan munkabeszüntetés történhetne a közlekedési cégnél, amennyiben nem sikerül megállapodni a béremelésről. Ugye ez azt jelenti, hogy a BKV, illetve a főváros most 0%-os béremelést lát elfogadhatónak a költségvetési helyzet miatt. A szakszervezetek ezzel szemben 6%-os béremelést és 10%-os kafetéria emelést szeretnének, tehát meglehetősen távol vannak az álláspontok egymástól.
A főváros hogyan reagál erre a helyzetre?
Azért kiemelten fontos az idei bértárgyalás a fővárosnak, mert az elmúlt évekkel ellentétben a fővárosi cégek nem egyesével próbálják meg kiharcolni az igényeiket a cégek vezetésénél, hanem egy úgynevezett bérszövetségbe tömörültek. Ebben benne van a BKV, a BKK, az FKF és a Budapest Közút is például, és ők közösen felébe próbálják meg kiharcolni a béremelést. Ugye mindegyik cégnél 0%-os ajánlat van egyelőre érvényben. Kollektív munkaügyi vita, ami a sztrájk előszobája, az pedig a BKK-nál és a BKV-nál, illetve az FKF-nél indult meg eddig. Úgyhogy erre reagálva a főváros fog most már legközelebb tárgyalni a bérszövetséggel, ez pénteken kora délután fog megtörténni. Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes egy tárgyalásra hívta a szakszervezeti vezetőket és a céges vezetőket, és ez sorsdöntő lehet a tárgyalások szempontjából, amennyiben nem tud valamilyen ajánlattal előrukkolni a főváros, és továbbra is a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva 0%-os bértömegemeléssel számol, akkor a szakszervezetek elkezdik megtervezni a sztrájkot. Azt ugyanakkor elmondták, hogy a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel ez nem egy azonnali elkapkodott sztrájk lesz, hanem egynek adnak kifutási időt, már csak azért is, hogy ne igyen rájuk az, hogy mondjuk a tömegközlekedés felfüggesztésével az egészségügyben dolgozók nehezebben tudják ellátni a munkakörüket.
Köszönöm, Hecker Flóriánt, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az OTP csoport vezető társforgalmazóként vett részt a horvát állam 2 milliárd euró össznévértékű kötvény kibocsátásának megszervezésében és lebonyolításában. A kötvény kibocsátás részleteiről Sipos Ildikó kérdezte Bánfi Attilát, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatóját.
Minden olyan pénzintézet bank életében, aki a tőkepiacokon dolgozik, működik, egy szuverén kötvénykibocsátásban történő első részvétel az egy mérföldkő, mert ez az a terület, amelyben minden nagy és nemzetközi méretekben is nagy angol száz kontinentális bank részt szeretne venni és részt akar venni. És hogyha az OTP ebben részt tudott venni, akkor ez egy olyan mérföldkő, egy olyan elsődleges mérföldkő itt, amit mi nagyon magas reputációjú üzleti tevékenységként definiálunk.
Mekkora volt az érdeklődés a kötvénykibocsátás iránt?
A kötvény két futamidőre bocsátotta ki a horvát állam, 12 és 20 évre, mind a kettő 1-1 milliárd euró értékben lett kibocsátva, és egy 7 milliárd eurós össz érdeklődés mellett.
Tervez-e hasonló nemzetközi szuverén kötvénykibocsátást, illetve ebben való részvételt az OTP?
Én most itt a szuverén kibocsátásban történő szervezői részvétel kapcsán tudom mondani, hogy igen, szeretnénk részt venni továbbiakban. Ezek kapcsán folyamatos egyeztetések zajlanak, de ugyanúgy régiós vállalatoknak, esetleg multinacionális cégeknek is nagyon szívesen részt veszünk a kibocsátásában. Ugye elég csak említeni a tavalyi saját kötvény, OTP kötvény kibocsátást, és emellett kifejezetten fontos, hogy minden ilyen kötvény kibocsátásba be tudunk hozni egy ilyen régiós diverzifikációt. Tehát a befektetők is képet kapnak arról, hogy a régióban milyen kereslet van, a kötvényeikre milyen befektetési lehetőségek adódnak, és természetesen más eszközosztályokban is folyamatosan egyeztetünk, hogy majd kibocsátás szervezőként részt vehessünk. Magyar multinacionális bankként is való az ország sikere is, hogy egy régiós ország szuverén kötvény kibocsátásában sikeresen részt vettünk.
Ámfi Attilát, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy szerepele a központi hitelinformációs rendszerben. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kismértékben emelkedett a GKI konjunktúra indexe márciusban, de ennek ellenére az üzleti és fogyasztói várakozásokat tükröző mutató még nem dolgozta le tavaly áprilisi zuhanásának 60%-át sem, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort Sipos Ildikó kérdezte.
Márciusban minimálisan emelkedett a GKI konjunktúra indexe a februári enyhe csökkenés után, és lényegében elérte a januári szintet. Ez olyan szempontból lényeges, hogy januárban volt a legmagasabb az áprilisi, tehát a járvány okozta korlátozások időszakától számítva a legmagasabb szinten a GKI konjunktúra indexe, tehát lényegében a válság kezdete óta a csúcspont környékén van. Ugyanakkor sajnálatos módon ez még mindig meglehetősen alacsony szint, körülbelül a 60%-át még annyit se tudta ledolgozni a GKI konjunktúra indexe most márciusig annak a nagy zuhanásnak, ami áprilisban márciushoz képest bekövetkezett. Ez nem jellemző egyébként az Európai Unióra, mert ott már nagyjából a válság előtti szint környékére került a konjunktúra index, tehát ilyen szempontból ez egy kedvezőtlen dolog, ugyanakkor a magyar folyamatok szempontjából ez mégiscsak az eddigi csúcspont a válság óta.
Az egyes ágazatok között milyen különbségek vannak? Hol van egy picikét nagyobb optimizmus, illetve hát melyek azok az ágazatok, ahol a pesszimizmus jellemző?
Most minden ágazatban, kivéve a szolgáltató szektort, javult némileg a várakozásnak a mértéke, optimistábbak lettek a cégek, és érdekes módon a fogyasztók várakozása is valamivel nagyon szerény mértékben, de kedvezőbb lett, aminek azért egy fontos eleme lehet az, hogy a fogyasztói megkérdezésre még március legelején került sor, lényegében nagyrészt még akkor, amikor nem lettek bejelentve az újabb korlátozó intézkedések, ami azért feltehetőleg szerepet játszott abban a pozitív változásban, de ugyanakkor az üzleti várakozások, amelyek már a korlátozások bejelentése után készült felmérésre adott válaszokból adódtak, ezek tehát jellemzően pozitív irányba módosultak. Nem véletlen talán, hogy a szolgáltató szektor az a kivétel, amelyikben romlás volt tapasztalható.
Van-e valami magyarázat, vagy legalábbis a GKI konjunktúra indexéből kiderülhet-e arra vonatkozóan magyarázat, hogy ahogy említette, nemzetközi viszonylatban a konjunktúra indexek valamivel jobban állnak, bizakodóbbak a várakozások. Lehet-e erre bármiféle magyarázatot találni az önök felméréséből?
Ebből a felmérésből igazából nem lehet. Ugye tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság a várakozásoknál sokkal kedvezőbben teljesített, tehát lényegesen kisebb volt a visszaesés, sőt a harmadik negyedévhez képest még növekedni is tudott a magyar gazdaság, nem erre számított az elemzők többsége, bevallom, mi sem. Ugyanakkor ez a pozitív hír elfedte azt a tényt, hogy a magyar gazdasághoz hasonlóan az Európai Unió többi országában és főleg a régióban is a várakozásoknál jobban alakult a helyzet, és a magyar gazdaság végül is tavaly a régióban egy gyenge, közepes teljesítményt tudott nyújtani, tehát a visszaesés mértéke több régiós országban kisebb mértékű volt, mint Magyarországon. Ha pedig eltekintünk az első negyedévtől tavaly, amikor a magyar gazdaság még részben a korábbi nagyon erős élénkítő gazdaságpolitika áthúzódó hatásaként erősen növekedni tudott, míg a többieknél már minimális növekedés vagy visszaesés volt. Tehát ha csak a válság három negyedévét tekintjük, akkor a magyar gazdaság a régióban az egyik leggyengébb teljesítmény nyújtotta. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben a GKI konjunktúra indexének az európai szintől való elmaradásában mindenképpen van logika, de azért ez nem feltétlenül a felmérésből olvasható ki.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy szerepel-e a központi hitelinformációs rendszerben, a kérelem befogadását nem tagadhatja meg az adott bank, pénzügyi vállalkozás vagy más szolgáltató, és nem számíthat fel semmilyen díjat vagy költséget, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Minden Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
A KHR listához bárki fordulhat, ugye adós lista néven is szoktuk emlegetni ezt a rendszert. Valamennyi ügyfél jogosult a saját adatait erre vonatkozóan lekérni, és az adott hitelnyújtó, akár bank vagy pénzügyi vállalkozás, ezeket referencia adat szolgáltatóknak nevezzük egységesen, nem tagadhatja meg ezt a kérést, és ezért nem számíthat fel semmiféle költséget vagy díjat. Amit sokan el szoktak felejteni, hogy ezek a referencia adatszolgáltatók, ezek nem csak bankok vagy pénzügyi vállalkozások lehetnek, hanem például egy pénztár is adhat kölcsön a saját tagjainak tagi kölcsön, vagy költelésvásárló cégek, egyéb kezesség, bankgarancia vállaló cégek. Ezeknél mind-mind le lehet kérni a saját hiteladatunkat. Ez azt jelenti, hogy bármelyikük, bármelyik fiókjába elmehetünk, és beadhatjuk ezt a saját adat lekérdezésünket. Semmelyik ilyen intézmény ezt nem tagadhatja meg, és ezt ingyenesen kell is teljesítenie, méghozzá úgy, hogy ő maga a KHR-t kezelő bankközi informatika szolgáltató ZRT-hez fordul, a BIS ZRT pedig eljuttatja az adatot, és utána ő ezt eljuttatja a hiteladat lekérdezőnek.
Hogyha valaki meg szeretné tudni, hogy szerepel-e a központi hitelinformációs rendszerben, vagyis hát ugye az adós listán, akkor hogyan tájékozódjon, hol kérdezheti meg a lakóhelyéhez legközelebb?
Magyar Nemzeti Banknak van egy országos fiók és ATM kereső alkalmazása, illetve a bankközi informatika szolgáltató ZRT-nek is a honlapján van egy térkép. Tehát a legegyszerűbb az, hogyha a lakóhelyünk közelében kérjük ki ezt az adatot, amelyet egyébként utána eldönthetjük, hogy postai úton, vagy pedig elektronikusan juttatnak el nekünk. Mindenképpen úgy jut el hozzánk az adat, hogy ez a bizonyos hitelező cég, akihez fordultunk, nem fogja látni az adatot, hanem csak mi fogunk hozzáférni, tehát teljes anonimitással tudunk megkérdezni.
Minden Istvánt az MNB felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét!
Mi változott a tőzsdén?
A korábbi enyhe mínuszból pluszba lendült a budapesti értéktőzsde, de Bux Index, amely most már 0,3%-os pluszban van. Ez elsősorban az OTP-nek köszönhető, a bank papírjai 0,6%-kal 13.380 forintra erősödtek, de a Magyar Telekom is 0,5%-os pluszban van 408 forinton, a Richterek közben 0,1%-kal, a MOL pedig 0,2%-kal tudott erősödni.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint piacán továbbra is furcsa mozgásokat látunk. Az elmúlt percekben erősödött a magyar deviza, 365 forint 80 fillért kell most adni egy euróért. Ez azért furcsa, mert közben a régiós devizák továbbra is gyengülnek, és a dollár erősödik az euróval szemben, ami elvileg a feltörekvő piaci devizák számára rossz hír kellene, hogy legyen. Úgy tűnik, hogy a forint egyelőre szembe tud menni ezekkel a trendekkel.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.